Hit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Wilhelm Péter atyával, az ürömi Szent György plébánia plébánosával, Osvai Péter beszélget. A beszélgetés második részét hallhatják.
A lelki beszélgetés gyóntatással kapcsolatban bennem többször felvetődik az a kérdés, hogy egy fiatal pap, atya, fiatal ember hogyan tud akár egy lelki beszélgetés vagy gyóntatás kapcsán ugye az idősebb generációval szót érteni?
Hát ezzel nem szegem meg a gyónási titkot, mert azt se tudom, hogy kiről volt szó, de az egy nagy tapasztalat volt nekem, hogy gyakorlatilag az egyik első vasárnap, amikor beültettem a gyóntatószékbe még a lehetéren ugye egy nagymamakorú hölgy előhozott nekem valami problémát az unokájával, nevelési vagy tanulási probléma, erre már nem emlékszem, és akkor atya adjon tanácsot. És akkor majdnem visszakérdeztem, hogy csókolom, én egy hónapja vagyok pap, tehát hogy is akkor én adjak önnek tanácsot, aki mögött ott áll az életnek a tapasztalata. Ez a nagyon nagy erő, és ez egy nagyon, nagyon szép dolog, hogy ilyenkor nem Wilhelm Péter szól. Tehát, hogy ezt tapasztaltam meg, hogy a gyóntatáskor, a lelki beszélgetéseken, vagy a jegyes oktatásokon, hogy lehet, hogy magamtól ötletem nincsen, vagy ötletem nem volna. És amikor eljön az a pillanat, hogy ki kell nyitni a számot, akkor mégis lesz valami. És hogy a Szentlélek igenis dolgozik az életünkben. És hogy ott van Isten, és az, amit megtanulunk a hittanórán, az, hogy a pap csak közvetítő a gyónásban, hogy a pap csak közvetítő a szentmisén, a prédikáción, az átváltoztatáskor. Persze hozzáadjuk az egyéniségünket, hozzáadjuk a habitusunkat, ahogy ön kérdezi, hogy miben érzi jól magát, vagy mi a profilja, divatos szóval érve. Van, aki jobban ért a gyerekek nyelvén, van, aki az idősebbekkel, van, aki a jegyes oktatásban érzi jól magát, van, aki meg fölmászik a templom tetejére, és kicseréli az összes izót, és furfarag. Mindenkinek megvan a maga talentuma, de ezt hozzuk magunkkal. De papként valóban megtapasztalja azt az ember, hogy Isten működik bennünk, és az, amiben én gyenge vagyok, amiben én nekem egy árnyoldalom olyan szempontból, hogy nem az én asztalom, akkor az Úr küld valakit, aki ezt ebben segít, vagy ad erőt ahhoz, hogy én ezt meg tudjam cselekedni. Ezt plébánosként nagyon megtapasztaltam az, hogy hát én nem hiába nem lettem matematikus, illetve nem lettem ilyen pénzügyi vonalon mozgó ember, mert ez soha nem vonzott, illetve soha nem az én asztalom volt. Aztán hát először plébániai kormányzóként, majd ugye most nevezett ki a bíboros ura augusztus 1-ével plébánosnak, így plébánosként ezt vinnem kell, ezt az oldalát is a két plébániának. De az Úr adott egy olyan hívőt itt, aki ezen a vonalon mozog, és nagyon nagy segítség az ő munkája is, és így kiegészül az, amit én nem tudok megtenni, abban ő segítséget nyújt, és tudok bízni benne, rá tudom bízni magam a plébániát, és tudom azt, hogy ő odafigyel rá.
Az egyház, Péter atya szerint milyen kihívásokkal kell, hogy ma leginkább szembenézzen, és hogyan tud ezekkel szembenézni?
Én úgy érzem, hogy a hogyanra még nagyon keressük a választ. Tehát mi magunk keressük a választ, mert az érződik, hogy azok a módszerek, amikkel még itt nagyon sokakban él, ugye a népegyháznak a fogalma talán ismerős, nagyon sokban ezek a módszerek élnek még, vagy ezek a gondolatok élnek bennünk, de ugyanakkor évezredet is váltottunk, illetve az emberi viselkedés, gondolkodás, értékrend körülöttünk nagyon megváltozott. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a katolikus egyháznak, vagy pontosabban inkább Istennek az értékrendje, morális rendje nem divatos. És ezt képviselni, most itt nem csak papként gondolom, hanem hívő emberként, itt számos család, ugye nagyon sok fiatal családos él itt Ürömön, és panaszkodnak arról, hogy a gyerekek szeretnék kérni a katolikus hitet. A szülőktől is ezt kapják meg, és ők önként vállalják. Tehát, hogy nem erőszakra, hanem ő maga akarja élni ezt az életet, de nagyon nehéz. És az, hogy ezt az értékrendet élje, hogy ezt továbbra is azt tudjuk mondani, és felmutatni, hogy ez az úgy életút, amin neked járnod kell, hogy te valóban boldog maradsz, hogy üdvözülhess, hogy ne kelljen elfordítanod az arcodat a tükör előtt reggelenként, mert lopsz, csalsz, hazudsz. Ez nagyon nehéz ezt képviselni. A családnak az értékét, a tisztaságnak az értékét, a házasságnak az értékét. Nagyon fontos, hogy ezeket megtartsuk, megőrizzük, és ezt átadjuk a jövő nemzedékének, bármennyire is visszautalva arra, hogy ez nem divatos, és ez kikezdik. Mert ugyanakkor az látszódik, hogy ha ezeket föladjuk, akkor kezdünk el egy olyan irányba fordulni, ami lehet, hogy a könnyebbik út, de biztos, hogy nem az üdvösségre és a jóra vezető út. Mert akkor válik szét ugye olyanná az ember, hogyha azt látja, hogy nem kell kitartani a házastársam mellett, hanem nyugodtan elválhatok, akkor azzal a jövő nemzedékeit fertőzzük meg, mert ugye a gyermek az a szülőnek a példáját, sémáját, mintáját követi. Tehát én nem szeretem a statisztikákat, de az köztudott statisztikai adat, hogyha elvált szülők gyereke, sokkal hamarabb fog elválni ő maga is, mert ezt a példát, ezt a mintát látja, mint megoldási kulcsot. És ahelyett, hogy mondjuk ezért teszünk, ugye a katolikus egyház ezért tesz a jegyes oktatásban is, máskor is ugye nagy hangsúlyokat arra, a fölkészülése. Tehát a házasságra való fölkészítés az téves gondolat, hogy az a jegyes oktatással kezdődik. Nem, az ott kezdődik el, amikor a gyermek megszületik. Mert nézi a szüleinek a példáját, nézi a körülötte élők példáját, és amikor a kislány elkezd babázni, és fésülgeti a babáját, vagy ugye amikor az óvodában papás-mamás játszanak, hát az mi az már? Az már arra készül, hogy én egyszer édesapa és édesanya leszek. És ez nagyon fontos az, hogy ezt hagyjuk meg a gyerekeknek. Hagyjuk meg, és illetve az, hogy igenis ne féljünk átadni az értékrendünket. Ne féljünk azt mondani, hogy vannak dolgok, amiket szabad, vannak, amiket nem szabad. Ugye ez ilyen nagyon érdekes nekem, ami kezdek tapasztalni, hogy a szülők félnek attól, hogy szabályok elé állítsák, a szabályok és keretek közé szorítsák, vagy állítsák a gyereket. Mert hogy akkor jaj, sérülni fog a picinek a lelki világa, és akkor mi lesz vele? Hát az lesz vele, hogy ugyanakkor meg sírva jönnek ide az atyához, vagy mennek oda a tanárhoz, hogy jaj, ott látták a bokorba a gyerekemet, részegen, vagy bedrogozva. Azért, mert szabadott neki, mert azt csinálsz, amit akarsz, és próbálj ki mindent, amit akarsz. Mert hogy nem szólok rá a gyerekre. De hát akkor gondoljuk csak végig, hogy amikor látjuk a kisgyermekünket megindulva a konnektor felé, akkor mit fogunk csinálni? Rákiabálunk, elhúzzuk, elrántjuk onnan a kezét, rácsapunk a kezére, tehát hogy valami ilyesmi reakció lesz. Vagy amikor nem megy a matek, akkor mit csinálunk? Oda kényszerítjük a gyereket arra, a külön matek tanár mellé, hogy már pedig tele fogsz ülni. És hát ez a szülőnek a kötelességek feladata, hivatása. És akkor mi nem tudjuk azt mondani, hogy akkor vannak más értékek, akkor menjél el hittanórára is. De én a hit kérdésénél mindig azt érzem, ez ugye ez egy nagyon nagy kérdés ma, hogy ugye kötelező hit és erkölcstan kapcsán, meg templomba járás ugye a kamaszkorban. Tehát akkor nem válik a gyermek számára kérdésé, hogy menjek vagy ne menjek, hogyha a szülő számára ez benne van az életben. Hogyha ez teljesen természetes a családban, hogy megünnepeljük, megéljük.
Péter atya szerint mik azok a tényezők, vagy hitünknek elemei, amelyek reményre adnak okot a kereszténység megmaradását illetően?
Hát az egész hitünk egy remény, és a jövő reménye. Tehát én nem emelnék ki semmit. Önmagában Isten a mi reményünk és a jövő reménysége. Tehát, hogyha aki bárki, aki megtapasztalja hívőként, nem hívőként, aki korábban, később megtapasztalja azt, hogy Isten mennyire szeret minket, ő nem akarja elhagyni az életúta, ezt az utat. Ezt nagyon nehéz most megmutatnunk. Nagyon sokan a Istenben, a katolikus egyházban valamilyen elavult intézményt, vagy elavult dogmákat látnak. De érdemes az felmutatnunk minden szinten, mindenkinek. Tehát a küldetés az minden egyes keresztény hívőnek szól, ugye? Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy az egyház az nem csak a papokból meg a szerzetesekből áll, hanem minden megkeresztelt emberből. Tehát mindannyiunknak küldetése az, hogy rámutassunk arra, és megmutassuk azt, hogy Isten mennyire szeret minket, és ettől ne féljünk. Akkor se féljünk, hogyha nem egy befogadó környezetben vagyunk. És hogyha különcnek tűnünk. Én világéletemben ilyen szempontból különc voltam. Ez ilyen nagyot mosolyogtam magamban, amikor még kispap voltam, és elmentem egy ilyen osztálytalálkozóra volt gimnáziumban, vagy ilyen nem is osztálytalálkozó, hanem ilyen végzettek találkozója, vagy nem tudom mi volt, és akkor ott valaki mondta nekem, hogy szerinte a hit az génkérdés, hogy bele van kódolva a DNS-ünkbe, hát akkor én nekem nagyon rossz génjeim vannak, meg nagyon elavult DNS láncom, mert én még ráadásul pap is lettem, tehát ilyen nagyon deformált ember vagyok. De, tehát hogy ez nem, tehát Isten valóban elültette mindannyiunkba, ebben igazság van a hit magját, és mindannyiunkban ott van az, de hogy ezzel foglalkoznunk kell, és mindannyiunknak a küldetése. És ebből kell kilépni, hogy a papok egyre kevesebben vannak. Egyre vidéki egyházmegyékben látjuk azt, hogy egy papra nem csak az, hogy két plébánia van, hanem még mellette nagyon sok misézőhely. Nagyon sok helyen nincsen hetente vasárnaponként mise, hanem két-három hetente jutnak el oda az atyák. Tehát észre kell vennünk az, hogy ez a rendszer ilyen módon nem működik. Észre kell vennünk az, hogy a papjaink egyre fáradtabbak, egyre több minden van a vállukon, és ki kell lépnünk abból a gondolatból, hogy ők nem csinálnak semmit. És észre kell vennünk, hogy igenis a hívek felelősek az ő papjukért. Imádkozni kell értük, és támogatni, amiben csak tudják. Tudom jó, hogy egy családos embernek is nagyon nehéz egy család mellett még egy idézőjelbe plusz vállalást tenni. De ugyanakkor az a tapasztalat, hogy ezt meg tudják tenni. És hogyha törődünk, és saját otthonunként, saját feladatként is, és műként fogjuk fel az, hogy igenis a plébánia az egy közös feladatunk, egy közös ügyünk. És hogy mindenkinek ki kell venni belőle a részét, és ne a paptól és a közvetlen munkatársaitól várjuk el azt, hogy bármi legyen. Hanem úgy álljunk hozzá, hogy én mit tudok hozzátenni azért, hogy itt egy működő és élő közösség és plébánia legyen. És ez a gondolat az, aminek át kéne formálódnia a hívő emberek fejében is. És ezzel nagyon sokat küzdünk. És nem elég azt mondani, hogy én régen ezt csináltam, vagy én régen ilyen voltam, vagy ezt tettem. Ennek nagyon örülünk, de most mit teszel? És hogy most is megcselekszed-e? És hogy ne én akarjam, ez nem a személyes művem, hanem ez Isten ügye. És nem akkor teszek valamit, vagy azért cselekszem valamit, hogy utána megtapsoljanak, vagy hogy azért, mert elvárom, hanem azért, mert én Istent szeretem, és ez a gondolat. Tehát ezt kell megfogni, és ezt megérteni, hogy itt nem az emberről van szó, nem az énről van szó, hanem Istenről. Hogyha az én szolgálom a saját ügyemet, a saját gondolatomat, az nem fog működni. Ha Isten szolgálom, az ő ügyét, és az ő akarata szerint cselekszem, akkor meglátom azt, hogy igenis az atyával együttműködve, mármint a plébánossal együttműködve, akkor egy gyümölcsöző és jó működő közösség lesz.
Lehet elég sok helyen tapasztalni, hogy hullanak szét közösségek, akár hát sajnos egészen a családi szintig is, sőt, hát a hívő keresztényeket sem kíméli ez a mai tendencia. Mit tehet az egyes hívő azért, hogy a hitben meg tudja maradni a közössége, akár a családi közössége, vagy a tágabb közössége erős maradjon és élő maradjon?
Hogy a középpontban Isten van. Ugye minden, én nagyon szeretem házasságkötéskor is legtöbbször ezt az evangéliumi részletet választom, ugye, hogy az okos ember sziklára építette a házát, a balga pedig homokra. Tehát, hogyha valóban Istenre építem föl az életemet egyénként, közösségként, így beleértve a családot, meg a plébániai közösséget, akkor tudunk egyedül megmaradni. Hogyha csak azért jövünk el a templomban, mert itt van a barátom, barátnőm, meg egy jó dumcsizunk, ezt otthon is meg tudja tenni, ezért nem kell eljönni a templomba. Hanem azért kell eljönni, és azért akarjon eljönni, mert én most Istennel szeretnék és akarok találkozni. Mert az az ő háza is, őt ő vele akarunk találkozni. Utána nagyon jó dolog biztos beszélgetni a templomon kívül, az ismerősökkel, meg a közösség tagjaival. De a templomon belül Isten áll a középpontba, és én azért megyek el a szentmisére, mert az Úrral akarok találkozni, és nem mással. És ez nagyon fontos, hogy ezt vigyem is haza. Tehát a közösségeinkben, ugye utalva, igen, családi és plébániai közösségekben, meg, hogy ha Isten áll a középpontba, hogyha valóban ő miatta jövünk össze, ugye, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagyok én is, és hogyha ő áll a középpontba, és nem más, nem a szórakozás, nem az evésivás, csámcsogás, vagy pletykázás, vagy a másiknak a piszkálása, hanem tényleg Isten fog a középpontban állni, akkor megmaradunk ő benne és együtt. Erre kell rájönnünk, és erre kell rávezetnünk önmagunkat és másokat. És ezt az utat keressük most nagyon, és, de ezek nagyon kis lépések, de mennél több ilyen kis lépést megteszünk, és minél többen ezt elkezdik, és eszerint alakítják. Nem divatos szó most ilyet mondani, de ezt a radikális Krisztus követést, és radikális Isten követést, és az ő szerinte nem a saját magam gondolata szerint való vallásosságot, és kereszténységet, és Krisztus követést, hanem ahogyan tényleg Isten és Jézus tanította nekünk mindennel együtt, ugye a csomagból ne akarjunk kiszedni csak azokat, amiket én szeretek, hanem az egész csomagot elfogadom, akkor Isten fogadom be önmagát, és akkor tényleg megváltozik a gondolkodásunk, és tényleg meg fog változni a lényegünk. Mert akkor kilép az én, és belép helyette Isten.
Wilhelm Péter atyával, az ürömi Szent György plébánia plébánosával, Ozsvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert, s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu